Úgy tudjuk, hogy mostanra mindenhol átvették a stafétát az új polgármesterek és tanácselnökök. Ez valóban így van? Mindenhol megtörtént az átadás?
Többnyire igen. Van még néhány helyszín, ahol még, ahol átnyúlott erre a hétre is, ez az eskületétellel tarkított ceremónia, de hát valóban az önkormányzataink nagy többsége, a választottjaink nagy többsége átvette már a mandátumát, és elkezdheti a munkát.
Vajon meddig tart az ő mandátumuk? Mert tudom, hogy 4 évig hivatalosan úgy választottuk meg őket, de ezelőtt 1 héttel 2-vel arról beszélgettünk a Kolozsvári Rádióban is, hogy készülne ismét egy közigazgatási átszervezési terv. Akkor meddig tart a mandátum?
Nagyon, nagyon jó, hogy ezzel kezdünk, hiszen valóban az elmúlt időszak talán báratlanabb fordulata közigazgatási szempontból, ez az újabb, újonnan benyújtott közigazgatási átszervezés tervezet volt, amely kapcsán nagyon sokan azt mondják, amikor erről beszélünk, hogy talán csak riogatás az, hogy próbáljuk előtérbe helyezni, hogy a magyar megyék léte, a magyar érdekképviselet léte súlyosan veszélybe kerülhet egy ilyen átszervezéssel, de hát erről értelemszerűen szó sincs, hiszen aki egy pillantást vett csak erre a tervezetre, az azt láthatja, hogy igen, elsősorban valóban az anyanyelvhasználat, a magyar érdekképviselet kerül veszélybe a megamegyék létrehozásával, de hát olyan dolgok is tervként megjelennek ebben a benyújtott törvénytervezetben, mint a 20 000 lakós alatti városok megszüntetése, illetve falvakká való átalakítása. Gondoljunk csak bele, itt a közvetlen közelünkbe, ugye például Bánfi-Hunyad faluként való működés, községközpontként való működésére, tehát akár Székelyföldön, Kézdivásárhelytől, Baróton keresztül Kovászna városába, vagy maradjunk az adáskörzetbe, ugye Bihar megyében Margitta, Székelyhíd, Élesd típusú városok mind-mind községként működnének, és fungálnának attól arra fele.
De most nem csak a lakosság szám alapján dől el, hogy valami város vagy község, hanem van ott iskola, könyvtár és egyéb elvárható tényezők is.
Értelemszerűen a józanész az diktálná, hogy a múltját egy településnek, a fejlődésének a görbéjét és a jelenlegi állapotát is figyelembe vegyék, de hát józanészről ezeknek a tervezeteknek az esetében semmiképpen nem beszélhetünk, ezért az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk mi ezeket a tervezeteket, az, hogy visszahozzuk a józanészt a politikába, a közéletbe. És hát én azt is hozzátenném ehhez, hiszen sok-sok érv elhangzott itt, sok szempontból megközelítették ezt az elkövetkező időszakban sorra kerülő, elkerülhetetlenül sorra kerülő közigazgatási átszervezést, hogy egy olyan országban, ahol gyakorlatilag elvetélt a digitalizáció, mi magunk is tudjuk, hogy még törvényt is kellett hozni arra, éppenséggel nem alkalmazott ebben a pillanatban sem az illetékes törvényelőírás, de arra, hogy a sínes dosszár használata mostantól, ez azt hiszem 2 évvel ezelőtt volt tilos, és megszűnik, és mindenki erre tett fel mindent, hogy ezzel aztán meg lesz a közigazgatási reform.
De hát semmi nem történt.
Semmi nem történt. Digitalizációról szó nincs. Valóban a polgár, ugye a postása a különböző hivataloknak, jobbról balra, egyik üvegablaktól a másik üvegablakig hordozzuk mai napig az aktákat, töltjük ezzel a munkanapunkat, amikor nekünk dolgozni kellene, adó fizető munkavállalóként a munkahelyünkön kellene legyünk. Nos, egy ilyen országban, amikor több száz kilométerre kell majd elmenni egy megyeközpontban intézendő ügyintézés lebonyolítására vállalkozónak, de akár hétköznapi embernek is. Amikor képzeljük csak el, hogy Kolozsvár, mint megyeközpont, óriás megyeközpont, nem csak a mostani közlekedési és túl zsúfoltsági problémáival kell megküzdjön, hanem a Szilágy megyei, Bihar megyei, Szatmár megyei ügyintézés céljából ideérkező minden lakósnak ugye helyet kellene biztosítani parkolóhelytől utcákig, forgalom lebonyolít, közszállítás lebonyolításig. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy vagy teljes mértékben hiányzik a gyakorlati tapasztalata, nem ezen a világon él, ahogy józan paraszti észre mondanánk, az, aki ilyen dolgokat elképzel, vagy pedig teljesen más célokat követ, mint a polgár érdeke, mint a napi, az állampolgár mindennapja, és annak a jobbá, könnyebbé tétele. Úgyhogy nekem a legkisebb gondom, és nekünk azt gondolom, hogy meddig tart a mandátuma, a kérdésedre visszatérve, a jelenleg megválasztott önkormányzati vezetőknek, én úgy érzem, és azt gondolom, hogy valóban ezek az emberek, akik most a mandátumokat átveszik, és neki tudnak fogni dolgozni, ők az emberek között vannak, ők az emberek hangját hallgatva fogják a munkájukat végezni, és a döntéshozatalt az ők, nem az ők mandátumuk fontosságának, vagy elkövetkező 4 évük szempontjából fontosnak tartva kell megőrizni, hanem a döntéshozatal polgárhoz való közeltartása szempontjából. Sem a falvakat nem kell 5000 vagy más ilyen légből kapott számok mentén átszervezni, a polgárokat, olyan polgármesterek alárendelni a falvakat, a kis falvainkat, akik nem jutnak el talán a 4 éves mandátumuk alatt, hogy szóba álljanak egyik vagy másik település lakóival, hogy oda tudjanak figyelni a 40-50 kilométer első település iskola gondjaira, úthálózatának, vagy egyéb más, nem, akár nem infrastruktúrális gondjainak a megoldására, tehát nem ez a megoldás, nekünk a döntéshozatalt közel kell hagyni a polgárokhoz, és ha hatékonyabbá akarjuk tenni, igen, hatékonyabbá akarjuk tenni, költséghatékonyabbá a közigazgatást, akkor digitalizálni kell, nem papíron, nem törvényt hozva a sínes doszár megszüntetésére, hanem kormányzati szinten úgy felhasználni a pályázati alapokat, hogy valóban működjön 21. századhoz méltóan a digitalizált közigazgatás.
Hát azt hiszem, hogy ennek az egyik része megint csak az önkormányzatokra marad, hiszen azt a végét nekik kell megoldaniuk, hogy onnan el lehessen jutni az önkormányzatoktól, akár a megyéhez például egy gondot megoldani digitális formában, nem autóval, nem vonattal és egyéb eszközökkel, mert ugye vonatközlekedés is már nagyon-nagyon problémás. Na de miért volt szükség egyáltalán erre az átmeneti időszakra? Tehát miért kellett akkor választani, ha csak most vehetik át a mandátumot?
Azért kellett akkor választani, vagy azért született az a döntés, hogy június 9-én összevonják az európai parlamenti választásokat az önkormányzati választásokkal, mert ahogy mi is fogalmaztunk, ugye ez egy szuper választási év, 20 éve nem volt olyan, hogy ennyi mindent kelljen választani egy esztendő alatt. Ez még így is ezzel az ütemtervel, hogy június 9-én letudtuk úgymond a tulajdonképpen 4-ből 2 választást, még így is megterhelő, iszonyatosan zavaró is akár az emberek számára, hogy az év második felére, pontosabban november 24-e, 1-e és 8-ára 3 egymást követő vasárnapon megint kell elmenni választani, és az ehhez járó kampánytevékenységek és a többi ugye elterelik a figyelmet arról, tulajdonképpen elvonják a figyelmet arról, megbénítják a közigazgatást, és azokról a feladatokról elvonják, elterelik a figyelmet, amelyeket kellene roham módban, üzemmódban az európai támogatások pénzeit elkölteni, és a többi. Na de miért kellett várni ennek a ellenére, igen, ugye, hogy megvoltak akkor a választások? Az önkormányzati választott képviselők mandátuma nem rövidíthető meg a parlamenti képviselőkéhez és az államelnöki mandátumhoz hasonlóan. 2000-ben talán emlékeznek, az önkormányzati választásokat az akkori járvány időszak okán és annak a megszorításaiból kiindulva el kellett halasztani júniusról szeptemberre. Nos, szeptember, az akkori szeptember 27-i választásokat követően október folyamán vették át különböző időpontokban a mandátumokat az önkormányzati képviselők, és akkor ezt meg kellett várni. Nem
hogy
annyira,
hogy
kiteljen a négy év értelemszerűen. Nem annyira rendkívüli rendhagyó. Romániában igen, valóban nem volt erre példa, de máshol volt erre bőven példa. Most ugye, mert mindenki
is,
az Amerikai
igen.
Egyesült Államokra figyel, talán a mai napon egészen biztos, ott is van egy átmeneti időszak. A mandátum az effektív tegnap, illetve ma zajló választások és a valamikor januárban sorra kerülő mandátum átvétel között. Tehát önmagában ez nem problematikus. Gyakorlatban volt ott minden.
Az amerikai elnökválasztás egyébként a Telex tudósítása szerint 267 versus 214 elektori voksot jelez ebben a pillanatban. Donald Trump vezet ebben az ütközetben, hadd hívjam így. De akkor térjünk haza ismét, és akkor átadás átvételről beszéljünk. Kiürített kassza jut eszembe, illetve a nem csinálok semmit, vagy arra költöm el a pénzt, amire én akarom típusú hozzáállás. De mennyire volt ez jellemző az utóbbi időben, június eleje óta?
A választásokat megelőzően mi már beszéltünk erről, hogy ez az egyik hátulütője lehet, illetve ezt a veszélyt hordozhatja magában ez a hosszú átadási periódus. Igyekeztünk is erre felkészülni. Ott, ahol olyan eset volt, ugye, hogy június 9-ét megelőzően más színekben volt, vagy más színű volt a település, a város vezetése. Ott igyekeztünk felkészülni a mandátumot nyert önkormányzati képviselőket, vagy esélyes akkor még önkormányzati vezetőjelölteket, hogy mire kell odafigyelni ebben az időszakban, hogy hogyan kell a mégiscsak tanácsban már akkor ugye létező RMDS frakciók által megakadályozni azt, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek nem csak az októberben mandátumát átvevő polgármester meg tanács dolgát nehezíthetik meg, hanem nem valószínű és nem biztos, hogy a lakosok érdekeit szolgálják. Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon kevés ilyen helyszínünk volt, ahol elveszített más úgy mandátumot, hogy gyakorlatilag RMDSZ-es polgármester vett, tehát nagyjából stabilan sikerült megőrizzük ugye a mandátumokat. Volt olyan valóban, ahol előző időszakban függetlenként működő, vagy függetlenként megválasztott polgármester beállt az RMDSZ-be, és most RMDSZ színekbe vitte tovább, vagy nyerte meg a választásokat. Itt nem beszélhetünk a szószoros értelmében váltásról.
Ha ugyanaz az ember van hétfőn is, kedden is, akkor nem változott semmi attól, hogy milyen kalap van rajta.
Így értettem, amit mondani próbáltam. Illetve hát igen, Székelyudvarhely egy olyan példa, ahol valóban váltás volt, nem csak a polgármester színét illetőleg, hanem valóban egy nagyon szép győzelmet aratott az RMDSZ színekben induló polgármester, és ott odafigyeltek, arra próbáltak összpontosítani és koncentrálni, hogy ne történjenek olyan intézkedések. Most ebben mondom, van olyan, ami valóban költségvetési vonzattal, vagy túlköltekezéssel is jár, ugye gyakorlatilag az év második felére előirányzott teljes költségvetést elköltöm október végéig, vagy a mandátum átadás előtt.
És még azt se lehet mondani, hogy nem volt jogos, mert mindig van mire költeni a pénzt, ezért kell beosztani, hogy évvégéig kitartson.
Így
ezért van.
Van
az, hogy évvégén mindig jön aztán a tartalék alap.
Vagy jön, vagy nem jön választási év lévén, ugye, vagy jön erre alapozni, nagyon veszélyes, vagy olyan hiteleket felvenni, vagy úgy átalakítani az organigramát. Ez sem ritka, ugye, hogy mondjam, a közvetlen munkatársaimnak mondjuk legyen egy bevizsgázott közigazgatási posztja, vagy tudjam oda valahová elrázni, elrendezni őket. Sokféle módszertana van annak, hogy hogyan lehet egy rövidebb időszak alatt kevesebbet, egy hosszabb időszak alatt több ilyen dolgot lehet megpróbálni. Az a lényeg, hogy résen legyenek a tanácsosok. Nagyon sok esetben bement az újonnan megválasztott polgármester, ott ült a tanácsüléseken, hiszen a tanácsülések mindig nyilvánosak, oda bárki bemehet, egyszerű állampolgárként is, nem csak választott polgármesterként, és akkor felszólalhat, felhívhatja a figyelmet arra, hogy ez nem biztos, hogy rendben van, és korrekt eljárásmód. Jó példákról is beszélnék, hiszen, és ez pontosan egy olyan esetben jut eset kapcsán jut eszembe, ahol elveszítette az RMDSZ-es polgármester a választásokat, és független jelölt nyerte meg Gyergyószent Miklóson, és egy nagyon korrekt, azt mondanám én, és azt gondolom, egy nagyon korrekt eljárásmódot láttunk ebben az esetben, hiszen a mandátumot nyert polgármesternek felajánlották, és ez meg is valósult, hogy gyakorlatilag szeptembertől városmenedzserként dolgozhatott, vehetett részt a tanács és a polgármesteri hivatal munkájában egészen a mostani mandátum átvételéig, ami igen, valóban ez egy nagyon korrekt állás, hozzáállás és álláspont, hiszen ő fog kelleni tovább vigye a város igazgatását, a város dolgait, és az a jó, hogyha nincsen nem semmilyen gyanú, nem települ rá, semmilyen egymás vádolására, vagy akár akadályozására, kívülről való szervezkedésre nem kerül sor, mert ez soha nem a város lakóit, a megvalósítás alatt levő projekteket szolgálják, hanem mindig inkább egyéni egók harcáról szól és arra redukálódik. Úgyhogy vannak jó példák, vannak kevésbé jó példák, de azt gondolom, hogy most már ezeken túl vagyunk, és amire koncentrálnunk kell, hogy olyan problémák ne következzenek be az elkövetkező időszakba, hogy azt a munkát, amelyre vállalkoztak az önkormányzati képviselőink, azt a munkát, azokat a projekteket, amelyeket megígértünk a választóinknak helyi önkormányzatok szintjén, azokat minél inkább segíteni tudjuk, minél inkább előtérbe tudjuk helyezni, akár kormányzati politikák révén is.
Nekem két kedvenc pillanatom volt ebben az önkormányzati csatában. Az egyik a Csángó polgármesterasszony, aki ugye először lett a Csángóknál egy községben magyar polgármester, a második pedig adáskörzetünkhöz szigorúan hozzátartozik Nagy Károly, ahol mondhatni öröklődött a polgármesterség, de azért nem ilyen egyszerű, mert a választók döntöttek úgy, hogy az eddigi polgármester lányát igenis megválasztják. Ott gondolom, hogy békés volt az átmenet.
Mindenképpen békés volt az átmenet. Hát Gajcsánánál, Bánkó megyei Gajcsán a községünknél maradva, valóban pontosan egy héttel ezelőtt jártam arra a mandátum átvételét megtisztelve, úgymond, és együtt ünnepelve a 28 éves polgármesterasszonyunkkal, aki Londonban végezte tanulmányait, és onnan jött haza a kis falujába.
Nagy dolog.
És nagy-nagy bátorsággal egy olyan községben, ahol 10% körüli a magyar közösség, tehát román választókat is meggyőzött arról, hogy érdemes váltani, érdemes a jövő fele fordulni, és a regnáló, talán liberális polgármester legyőzve indul most neki a csapatával, egy helyet 4-re növelve a tanácsosaink számát, az RMDSZ-es tanácsosok számát, tehát egy jó, erős csapattal maga mögött, koalíciót sikerült kötni, és talán úgy tűnik, hogy abban is lesz támogatása, hogy az RMDSZ polgármester mellé RMDSZ-es alpolgármester kerüljön egy fiatal építő mérnök személyében egyébként, mert a párt színen túl ez is nagyon fontos, hogy minőségi tanácsosokat sikerült oda bevinnünk, és ő fogja tudni segíteni a polgármester munkáját technikai szinten. Nagy Károlyban az előválasztásokon valóban volt egy kis szemüldök emelgetés, hogy jó lesz ez, nem lesz jó, de hát végül is azt mondtuk, hogy csak a nagykárolyiak tudják, hogy miért akarják ezt így, és miért lesz ez így, és ez is azt bizonyította, hogy jó bízni időnként a helyiek bölcsességébe, mert ez tulajdonképpen a választás azt igazolta, hogy nem egy mellényúlás volt, hanem ez egy bölcs döntés volt, hiszen jó eredménnyel nyerte meg a volt polgármesterünk Kovács Jenő lánya, Gyurgyu Kovács Mónika, aki egyébként nőszervezetben, RMDSZ nőszervezetben aktivált, és hát ott volt.
Nem a semmiből jött
nem
elő.
Nem a semmiből jött elő, semmiképpen egy jól ismert vállalkozó volt, és meggyőződésem, hogy ő is nagyon-nagyon jó eredményekkel fogja zárni a 4 éves mandátumát, egy lelkes csapattal indul neki ennek a 4 évnek, innen is sok sikert kívánunk neki, és segíteni fogjuk mindkettőjük, illetve mind a 200 polgármesterünk munkáját az elkövetkező időszakban.
Bízunk benne, hogy 4 évig fog tartani, tehát a most megkezdett mandátum minden polgármester, minden megyei tanácselnök esetében. Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökének, Horváth Annának köszönöm szépen, hogy velünk volt ma reggel.
Köszönöm a lehetőséget.